Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz talán nem véletlenül bőjt első vasárnapján Jézus megkísértéséről szól, és lehetséges, hogy a bőjt közben kísérthetőbbek vagyunk, mint egyébként, nem mintha máskor nem lennénk kísérthetőek, de így hallgassátok meg Máté evangéliumának 4. részéből a kísértés történetét. Ez nem csak itt van megírva, hanem mind a 3 evangéliumban, Máté, Márk és Lukács, úgynevezett szinoptikus evangéliumokban is megtalálható. Akkor Jézus vitették a lélektől, Máté evangéliumának 4. részéből az első versszaktól fogom olvasni, a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És amikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett, és hozzáment a kísértő, és mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelt, és mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ekkor vitte őt az ördög szent városba, és oda helyezte a templom tetejére. Mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondta neki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondta neki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta neki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, ha te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak neki. Azon gondolkoztam, hogy hogy fogalmazzam meg az első gondolatomat, amit mondani szeretnék, hogy ne legyen annyira vulgáris éle, mert rögtön egy kérdés tolul fel bennünk. Miért nem küldi el azonnal melegebb éghajlata, talán ez lesz a leglazább, vagy a leglájtosabb, bocsánat, hogy ilyen kifejezéssel élek, Jézus a Sátánt. Hiszen alá van vetve neki, és miért engedi azt, bocsánat a kifejezésem, nem tudom jobban megfogalmazni, talán így lesz a legérthetőbb, hogy szórakozzon vele. Ez a zsidó vita kultúrából fakad, ahogyan Jézus az ördöggel társalog, hogy mire gondolok, mindjárt kifejtem, nem küldi el azonnal melegebb éghajlatra, ahogyan mi ezt várnánk, hanem komolyan veszi az ő kérdéseit, és tovább viszi azt a gondolatmenetet, kiegészítve a maga válaszával és a maga mondandójával. Ez az egyik és fontos dolog, amit ennél a történetnél le kell szögeznünk. És van egy másik nagyon fontos dolog, hogy mire is gondolok arra, hogy attól, hogy valami ige, abból még nem következik az, hogy az Isten úgy is gondolja, ahogyan mi azt adott helyen próbáljuk használni. Attól, hogy valami ige, nem biztos, hogy az adott szituációra az alkalmazható, és az adott szituációnál megfelelő módon használjuk. Az ördög nagyon jól ismeri a Szentírást, kívülről idézi, talán jobban ismeri, mint mi, és ezért nagyon sokan megcsalatnak, amikor valami igét próbálnak ráhúzni arra, ami egy bizonyos szituációban, nehézségben őket éri. Ott egy nagyon kedves Ószövetség professzorom, Munták Andornak hívták, lehet, hogy van, aki ismeri az ő nevét, én nagyon kedveltem őt, aki azzal kezdte mindig az ő mondandóját, hogy kérem, jegyezzék meg, a Biblia nem szakácskönyv. Nem arról szól, hogy fölcsapjuk, és az igét kiolvassuk belőle, és igazoljuk a magunk gondolatait. És persze rögtön kegyesebb körből jöttek, mint amilyen körből én is érkeztem, kicsit megütköztem ezen, és aztán persze volt még más dolog is, amit megütköztem, de erre való a teológia, hogy az ember sok mindenen megütközzön. És azt tettem föl rögtön kérdésként magamban, hogy hát nem olyan a Biblia, hogy minden szavát inni kell, és ahogy az le van írva, azt el kell hinni és mondani. Összefüggésében kell látni a Szent Írást is. Wesley többek között azt mondta valamiről, hogy az csak egyszer van megírva a Szent Írásba, és minden igazság két tanú szavára áll meg, és ezért óvatosan kell látnunk, kezelnünk azokat a dolgokat, amit más nem erősít meg. Azaz, nem akarok ennél hosszasabban elidőzni, mindig készen kell arra lenni, hogy az Úr üzenetét összefüggésében, teljes mélységében, teljes üzenetében próbáljam megvizsgálni, és próbáljak meg ahhoz viszonyulni. 40 napos böjtölés után, amikor is nem eszik valaki semmit, hát igazán megéhezik, és igazán megéhezhet. Most, amikor az egyházügyi törvényt kitalálták, nem tudom én, hanyadiknál jártak éppen a gránit szilárdságú törvényben, akkor volt egy menonita lelkész, aki kiment Brüsszelbe böjtölni, és csak azzal lehetett őt meggyőzni arról, hogy hagyja abba a böjtöt, hogy ne akarjon versengeni az Úrral. Mert már nem tudom én, hanyadik napnál járt, teljesen felborult a szervezete, és majdnem belehalt ebbe a böjtölésbe. És ezzel meg lehetett őt nyugtatni, hogy hát az Úr is csak 40 napot böjtölt, és akkor ezért hajlandó volt abba hagyni. Sokszor versenyre kelünk, és a verseny miatt szeretnénk valamit elvégezni, és azt gondoljuk, hogy az attól Istennek kedves lesz. Nem attól lesz kedves Istennek, hogy hány napig tart, vajon én vagyok a leghosszabb ideig böjtölő, vagy én vagyok az, aki, hogy ha már a böjtöt említettem, de mondhatnék mást is, én vagyok-e az, aki a legtovább kitartok, hanem van egy nagyon fontos dolog, amire itt rávilágít az ige, hogy vajon milyen szívből fakad mindaz, amit én az Úrért meg szeretnék tenni. Jézusnak van egy érdekes tanítása a böjtről, ide kívánkozik, amikor te böjtölsz, kend meg az arcodat, ne lássa senki, hogy te böjtölsz, mert ez a dolog az Úrra és rád tartozik. Ez a dolog, ami most történik, valami olyan, amit az Úrral szeretnél megbeszélni. Ez a dolog, ami most közted és az Úr között lejátszódik, ez rátok kettőtökre való. Hogy lefordítsam, mire gondolok, nem leszel hívő attól, hogy böjtölsz. Talán emlékszünk rá, amikor az egyik tanítói hivatal Jézus idejében arra, vagy azzal próbálja piszkálni Jézust, hogy a te tanítványaid azok nem böjtölnek. Mi pedig mennyit böjtölünk? Micsoda irányzat ez, ami még ezt is elhanyagolja, és ezt is félváról veszi. Talán rossz a megközelítésünk, amikor a böjtről gondolkodunk, nem azt vesszük észre benne, ami elrejlik, és ami erőt adhat ebben a dologban, hanem valami versenyszellem motivál bennünket, hogy legalább a fele időt, legalább a negyed időt, vagy ha nem is a teljes időszakot, de akkor egy nappal kevesebbet böjtöljünk, mint az Úr. Pedig ez a történet nem arról szól, hogy Jézus valamiféle versenyre kelt volna, hogy ő is bebizonyítsa, hogy tud annyi ideig böjtölni, mint Mózes a hegyen. Hanem imádkozott, könyörgött, hanem megpróbálta Istentől elkérni azt a felhatalmazást, azt a kenetet, ha tetszik, amit emberként akart elvégezni köztünk, azért a célért imádkozott, azokért a dolgokért imádkozott, amit önként vállalt, amit te érted és értem végzett el, és bizony ehhez szüksége volt mennyei erőre. Ez is egy furcsa dolog, hogy a világ teremtője 40 napig böjtöl, hogy ereje legyen. Ugye azt a kérdést tettem föl, hogy honnan veszi a ördög a bátorítást, hogy szórakozzon Jézussal. Ő teljesen komolyan vette azt, hogy erre a földre érkezik, és megüresíti magát, emberi formát vesz föl, hozzád és hozzám hasonló lesz, és nem él vissza azzal, Páltól idézve szabadon, nem él azzal vissza, hogy neki mennyei ereje van, és bármelyik másodpercben erősebb, mint az ördög valaha volt. Hanem komolyan gondolta azt, amit elvégezni akart, és itt van elrejtve a titka annak, hogy miért is böjtölt ő. Mert komolyan gondolta, amit el akart végezni. Van egy érdekes pszichológus, egy orosz származású zsidó pszichológus, aki Ábrahám Morovnak hívják őt, aki 1950-ben végzett egy érdekes felfedezést, kísérletet. Nagyon érdekes volt az ő élete, egy 7 gyermekes családból származik, ő volt a legidősebb fiú, és Oroszországból menekültek. A szülei mindenáron azt akarták az új világba érkezni, hogy minden gyerek tanulja. És egy kicsit magányossá vált ez a fiú, csak az olvasmányai jelentettek neki örömöt, és hát ő az, aki megvizsgálja azt, hogy mi az a motiváció, ami bennünket arra késztet, hogy valamiféle dolgot elvégezzünk. És különböző szinteken vizsgálja ezt a kérdést. Nem véletlen az, hogy amikor emberekből információt akarnak kiszedni, különféle kínzások folyamán, akkor vagy éheztetik, vagy megvonják tőlük az oxigént, vagy megpróbálják hidegbe, melegbe, váltogatva tenni őket, hogy valami olyan alap funkciókat vonjanak meg tőlük, ami az embert arra motiválja, hogy valamit elvégezzen. Hát valami ilyesmi történik itt. Ha valaki 40 napig nem eszik, az biztos, hogy éhes, ehhez nem kell nagy logika, hogy rájöjjünk arra, hogy bizony itt Jézus, ha már emberi formát vett föl, éhezett. Miért nem jut neki eszébe, hogy teremtsen valami kis kenyeret magának? Hát nem tehetné meg. Ő, aki a világot megteremtette, nem tenné meg azt, hogy oda teremt magának egy jó kis sült halat ropogós cipóval. Mi ezt várnánk el Jézustól. Hát ő lenne az, aki mi követnénk, hogyha ilyen nagyszerű módon tudna a szükségről gondoskodni. Hányszor jut eszünkbe, amikor szükséget szenvedünk, milyen nagyszerű volna, hogy holnap úgy ébredek fel, hogy mindaz, ami nekem szükségként jelentkezik, egy csapásra megoldódik. Nem lesz többet nehézség, nem lesz többet fázás, nem lesz többet éhezés, hanem egyszer és mindenkorra megoldódik ez a dolog. Gyerekként mindig azon gondolkodtam, nagyon szerettem a meséket, ez a szeretetem mai napig nem változott meg, ma is szeretem a meséket, bölcs dolgok vannak abban leírva, vagy azokban leírva, és mindig azzal a gondolattal játszadoztam, hogy ha jönne az aranyhal, én mit kívánnék tőle. És mindig arra jutottam gyerekként, hogy én egy olyan pénztárcát kérnék, amiből sosem fogy el a pénz. És átvertem volna, gondoltam én az aranyhalat, mert hogy valami olyat kérek, ami örökké tart. Igen, megvan a vágy bennünk, hogy az ügyeket úgy intézzük le, hogy ne kelljen érte, vagy el, ne kelljen érte semmit tennünk, hanem valahogy nélkülünk oldódjék meg ez a dolog. Egy ilyen utat kínál fel a kísértő. Biztos vagyok benne egyébként, remélem senki nem fog megbotránkozni, hogy ez a megoldás Jézusnak is eszébe jutott. Nehogy azt tessenek hinni, hogy a kísértő gondolat az ne jelennék meg mindannyiunk fejébe. Megjelent az ő fejébe is, mert miért ne jelenne meg? És nem ez a fő probléma, hogy ezek a gondolatok megfogalmazódnak. Hogy lehetne egy ügyet a legenyhébb ráfordításra, a legkevesebb energia elfogyasztásával megoldani. Mindenkinek eszébe jut. Nincs olyan ember, akit ne kísértenének gondolatok, és ne jutna eszébe valami olyan, hogy hogy lehetne ezt legkönnyebben megoldani. Amikor az egyházi ügyünk tartott, éppen most a közgyűlésen került ez szóba, többen számon kérték édesapámat, hogy miért nem hajtja végre azokat a kéréseket, amit az akkori államhatalom kért tőle. Hogy ez nem bibliai dolog, amit ő csinál, meg egyébként is kitesszük magunkat olyan dolgoknak, amelyek nem jók, és ezért meg fog ránk haragudni az államhatalom. És sokféle ilyen okosságokkal próbálták őt eltántorítani, és akkor azt mondta nagyon bölcsen, hogy higgyék el, hogy ő is fél. Ugyanúgy fél, mint a többiek. Csak jobban fél attól az Istentől, aki előtt meg kell állni. Amikor kísértésed van, akkor az motivál, hogy ebből a kísértésből kitáncolj valahogy, és úzd meg a legkönnyebben, vagy pedig eszedbe jut az, mi lenne az isteni elvárás. Mi lenne az, amit Isten elvárna tőled. Megtehette volna Jézus, hogy teremt kenyeret és halat, hogy maradjak ennél a képnél, hiszen ezzel a két dologgal vendégelt meg 5000 férfit és az ő hozzá tartozókat. Igen, megtehette volna. Lett volna értelme annak, hogy ilyen könnyen megadja magát? Nem erre akarta az ő erejét használni. És hagyj, tegyem itt rögtön hozzá, és kérdezzelek meg, hogy mire akarod használni azt az erőt, amit az Úrtól kaptál. Apró pénzre akarod váltani, vagy egy hosszú távú szövetséget kötöttél az Úrral, amely arra bátorít, hogy légy résen, és ne váltsd apró pénzre azt, ami az Úrtól jövő ajándék, hanem kösd vele örök szövetséget. Kösd vele egy életre szóló szövetséget, mert ennél nagyszerűbb dolog nincs a világon. Meg van írva, mondta Jézus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Már elmondtam egyszer itt, vagy lehet, hogy többször is, de megint ide kívánkozik. Egyszer egy lelkészhez odament valaki, és egy anyagi természetű dolgot kért tőle, hogy oldja meg. És tudjuk nagyon jól, hogy arra bátorít bennünket az ige, hogy ha kér valaki, ne forduljunk el attól, és ennek is van számtalan csapdája, én magam is ezerszer beleestem már, mert éreztem, hogy nem az a megoldás, amit most tenni fogok, de nem volt szívem, vagy talán könnyebben szabadultam, nem tudom, majd elgondolkodom rajta, hogyha megadtam azt, amit kértek, mert ez jött mindig kísértésként, hogy aki hozzád fordul, ne fordulj el attól. De ez a lelkész ismerősöm sokkal többet adott. Bár furcsának fog hangozni az, amit ő mondott, és nem is mindig tetszik az embernek, de van igazsága. Ő Jézusnak egy gondolatával válaszolt. Keresd először az Isten országát, és az ő igazságát, és a többi meg fog adatni. Természetesen nem szakácskönyv a Biblia, hogy maradjak a magam által megfogalmazott első gondolatnál, és nem jó ez minden helyzetben, de igenis van olyan helyzet, amikor erre kell fölhívni a figyelmet. Mai napig emlékszem, amikor az én lelki gondozóm azt mondta nekem egyszer, hogy sokszor azzal büntet meg Isten, hogy megadja azt, amit kérünk. És én nem értettem, hogy lehet ilyen butaságot mondani. Ma már tudom, hogy milyen igaza volt. Vajon azt az eszközt, amit kaptál, az a muníció, amivel fölfegyvertett Isten, azt mire használod? Kell még mindig bizonygatnod önmagadnak, hogy van Isten, és van a mennynek ura, aki él, és akkor fogom elhinni, hogyha a kövek kenyerekké változnak. És milyen érdekes, hogy más összefüggésben használja ezt a képet Jézus, mert azt mondja a Szentírás, hogy ha ti hallgatni fogtak, a kövek fognak kiabálni. Ha kell, Isten a köveket is beszélővé teszi. Ha kell, a szamár is beszélni tud. Ha kell, akkor lesz olyan fogács, aminek erejével 40 napig lehet menni. De ez nem az a helyzet. Ha nem megy ez, akkor próbálkozunk mással. Ha nem megy ez, akkor próbálkozunk mással, és az előbb említett pszichológus is nagyon pontosan rámutat azokra a lépcsőfokra, ez egy piramis elv, hogyha nem mennek ezek az alapvető dolgok, amivel motiválni lehet bennünket, és már tudjuk, hogy ezen mi urrá tudunk lenni, akkor valami mással fog piszkálni bennünket, akár valahová tartozás lehetőségével, akár elismertség kérdésével, önmegvalósítás kérdésével, mindig lesz valami, ami bennünket motiválhat, és amiért dolgozni akarunk, vagy urrá tudunk mindezen lenni, és korrában tudjuk tartani ezeket a dolgokat, de próbálkozik a gonosz, akkor viszi őt egy városba, a Szent Városba, Jeruzsálembe, és oda helyezi őt a templom tetejére. Micsoda rafinált kísértés ez. Oda helyezi őt, ahova való, ha tetszik. Hiszen ki lenne más, mint a messiás, akit oda várunk a Szent Templomba. Ott fog eljönni, ott van a tetején. Ő az, aki eljött az emberért, és ő az, akit odavárunk vissza. Ő az, aki a megváltást hozza, egy olyan ponton érinti meg a kísértő, amely sokkal mélyebbre hatol, mint az evés, a fázás, a szomjúság kérdése, a hiúság kérdése. Innen leugrasz, Jézus, nem fogod megütni a lábadat, hiszen az van a Szentírásban, hogy a te angyalaid felől parancsol, nem fogod megütni a lábadat, milyen nagyszerű dolog lesz, semmit nem kell csinálnod, özönleni fognak az emberek. Hányszor gondolkozunk azon, hogy hogy lehetne adott ideológiának követőket keresni és találni, milyen eszközt kell bevetni ahhoz, hogy az emberek kövessenek valamiféle gondolatot, valamiféle izmust. Visszaigazolást érzünk, hogyha sokan tódulnak adott kérdés köré, és persze fontos a visszajelzés, nem akarom én ezt lealacsonyítani, hiszen emberből vagyunk, és fontos nekünk az, hogy valahogy visszajelzést kapjunk. Olyan szintű a kísértés, amilyen szinten állsz. Hát milyen nagyszerű lenne. Leugrasz a világ, akkori világ egyik csodájának a tetejéről, ennek híre megy, és özönleni fognak az emberek. Még az igében is az van, hogy semmi bajod nem lesz. Hány és hány ember utazza át a fél világot, vagy az egész világot azért, hogy valami őrült dolgot megtegyen. De most láttam valami kísérletet arra, hogy 3 napig tartó dél-afrikai kajak borzalomban vesznek részt emberek, kígyómarás lehet, krokodilharapás, és nem tudom még mi minden van ínyenségnek az evezéshez rendelve, és tódulnak az emberek, hogy elmondhassák, hogy részt vettünk ezen a versenyen. Leugrik, ha tetszik, a templom tetejéről, hogy elmondhassa, hogy részt vettem ebben. Igaza van bizonyos szempontból a kísértőnek? Igen, bizonyos szempontból igaza van. Mert az eredményesség valószínű, hogy igazolható lett volna azzal, amit ő mondott. És tessék egyszer így elolvasni a kísértés történetét, amit az imádság előtt felolvastam. Igen, megnyilatkozik az ember szeme. Mindig van részigazság abban, amit ő mond. De vajon összefüggésében úgy igaz? Összefüggésében örvendezik annak az örökkévaló Isten, az ő dicsőségére fog ez mind történni? Az is megvan írva, mondja Jézus erre a kísértésre, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ez az első olyan fricska, ami úgy van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Azaz, valami olyanra használd az erőt, a muníciót, ami nem felesleges energia elvonást jelent. Hány és hány buta gondolata fogalmazódik meg az embernek, hogy Uram, ezt és ezt add, és amikor valami történik, akkor ezzel akarom bebizonyítani, hogy igen, az Úr jelen van. Ő ott van, és élő Úr, és ezért be tudom valakinek bizonyítani, hogy én milyen Isten mellett tettem le a voksomat. Már nem az a kérdés, hogy ő megváltott engem, és ő adott nekem új szívet és új életet, hanem az a kérdés, hogy én milyen Istennek szolgálok, vagy milyen Isten, aztán eljutunk idáig is, szolgál nekünk. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ha nem megy ezzel, akkor megy mással. Tied lesz a dicsőség. Egy a feltétel, egy kis nüansznyi dolog az, amit meg kell tenned, csak le kell borulnod és imádnod engem. Nem olyan nagy dolog ez. Hát közben minden a tied lesz. Ennél gondolkoztam el először, hogy honnan van bátorsága ehhez, hiszen pontosan tudja, hogy kivel tárgyal. Pontosan tudja, hogy ki az, aki vele szemben van. Érted, hogy az örökkévaló Isten mennyire megüresítette magát? Világos ez a te számodra? Vagy olyan egyértelmű és olyan egyszerű, persze Istennek ez a dolga, meghalt az ő fia a kereszten, ezt elvégezte, nekem lehetőségem van, és ámen, dicsőség az Úrnak, és győztünk, megváltott, örök életem van, és kész. Belegondoltál valaha, hogy a teremtő Istennel szórakozik az ördög, érted? És ő még mindig türelemmel mondja annak, akiben már semmi jó nincs. Hát, ha bennünk még lehet valami jó, amit meg lehet szólítani. Hát, ha benned és bennem van valami, amire lehet alapítani. Sátán, az is meg van írva, hogy az Urat, a te Istenetet imádd, és csak neki szolgálj. Befejezésül ezt az egyetlen szót szeretném a szívedre helyezni, csak. Csak neki szolgálsz. Amen. A 153-as ének első versakát éles.